Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Hiller Istvánt, az országgyűlés szocialista alelnökét, volt oktatási minisztert, az MSZP oktatás politikusát. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk.
Én köszönöm, jó napot kívánok.
Hát zajlik a polémia vagy a vita az idei érettségi vizsgák körül, bár még szűk 3 hónap van hátra az érettségi vizsgák kezdetéig. Az érettségire történő jelentkezés, ami egyúttal ugye a felsőoktatási jelentkezés határideje, az már azért nagyon közel itt, hiszen ez hagyományosan február 15-e idén is ez a határidő. A kormányzati álláspont elég határozott és egyértelmű, miszerint nem terveznek változtatni az érettségi szabályán és időpontján sem a járványhelyzethez kapcsolódóan. Így tehát az írásbeli és a szóbeli vizsgákat is egyaránt szeretnék megtartani. Korábban pedagógus szakszervezetek is megfogalmaztak ezzel kapcsolatosan ellenvéleményt, de az MSZP is megfogalmazott ellentétes álláspontot. Mit tartanának jó megoldásnak érettségi vonatkozásában?
Elsőként is azt kell elmondjam, hogy 3 hónap múlva ilyenkor már folyik az érettségi, tehát nagyon is szükséges, hogy azok a diákok, akik érettségire készülnek, meg a szüleik, meg az ismerőseik, meg sok-sok ember, akinek fontos az érettségi, az tudja, hogy mire számíthat. A kormány hivatalosan ma közzétett álláspontja az én véleményem szerint téves döntés, szakmai tévedés, hiba. Mi álláspontunk változatlan, és ez egy ponton módosulhat, de azt őszintén remélem, hogy elkerüljük. Mert a legfontosabb a átkozott járvány idején az életvédelme, tehát kérem szépen, hogy ne kelljen a későbbiekben erre már visszatérni, értelemszerűen a járvány helyzet minden szakmai politikai döntést felülír. Most azzal számoljunk, hogy május elején már a mostaninál is lényegesen jobb járványhelyzet lesz, de még egyszer fölöslegesnek tartanám elmondani, hogyha a járványhelyzet nem javul vagy romlik, akkor biztos vagyok benne, hogy más döntés kell, de most ne erről beszéljünk, beszéljünk arról, hogy mi az, ami reményeink szerint reális. A szakmai döntése a kormánynak azért hibás, mert normál számonkérési metódus, módszer változtatni és választani akkor, amikor az elmúlt 3,5 év egyikében sem volt teljes egészében a felkészülés normális, az szakmailag nem elfogadható. 2020 tavaszán valóban egyik pillanatról a másikra kellett átállni, egy péntekről hétfőre az online oktatásra. 2020 őszén a fél év döntő többségében nem hagyományos oktatás volt. 2021 tavaszán eddig, vagy hát a mostani fél évben hasonlóképpen az érettségire készülők nem tudtak a hagyományos módon tanulni. Meg kell érteni, a tanítás és a tanulás, és erre ez a szörnyű, de mégiscsak rendkívül fontos tapasztalatokat nyújtó időszak egyértelmű bizonyíték volt, hogy egy kimondottan bensőséges folyamat. Semmi, a legfejlettebb technika sem tudja pótolni az ember és ember közötti kapcsolatot. A tanár, a tanító és a befogadó diák személyes kapcsolatát. Nem a kormány hibájából, nem az ellenzék hibájából, nem a politika hibájából, hanem rajtunk kívülálló körülmények miatt, a Covid miatt nem tudott ez az elmúlt 3,5 év olyan lenni, amelyet hagyományos, normál körülményeknek.
Tehát akkor úgy érzik, hogy az online oktatás, vagy a digitális munkarend keretében nem lehet igazán eredményesen vagy tisztességgel felkészülni az érettségi vizsgákra?
Én nekem nem, hogy ez a véleményem, hanem ez a meggyőződésem. Tehát a kérdésében megfogalmazott állítást csak kimondottan erősíteni tudom. Azt állítom, hogy a tanulás, a tudás befogadásának hatásfoka a legjobb körülmények között megvalósított online oktatásnál sem éri el a hagyományos oktatás 70-75%-át. Ahol pedig, mert hát nyilván Az online oktatásban is volt, ahol ezt sikeresebben, máshol meg gyengébb eredménnyel tudták megvalósítani. És most kérem, azokról nem is beszélek, akikhez nem jut el az online oktatás, arra ma még részletes kutatási eredmény nincs, hogy ez az érettségizők hány százaléka, de általában a magyar alsó és középfokú oktatásban résztvevők 20-25 százalékára mondhatjuk, hogy ők semmilyen módon nem részesültek az online oktatásba.
Igen, de nem lehet, hogy azért az érettségére készülők esetében, hát itt ugye azért már 17-18 éves fiatalokról beszélünk, hogy ott azért az internet elérés, az eszközökhöz való hozzáférés azért mégiscsak szélesebb körül. Én például találtam a Klebersberg Központnak egy számadatokat is felsoroló kimutatását, és ebben az az összesítés áll, hogy a tanulók vagy a diákok 95%-át sikerül digitálisan is elérni, és olyan 5% körüli az, ahol valamilyen más analóg hozzáférési lehetőséget kellett biztosítani. Én azért azt gondolom, hogy 17-18 éves korban azért mobiltelefon, laptop valahogy a családban már van, az internet elérés is ugye november óta, akik digitális oktatásban vesznek részt, ingyenesen hozzáférhetnek az internethez. Tehát talán ebben a korosztályban azért ez nem lehet már akkora probléma, vagy rosszul látom?
Azt szeretném megerősíteni, hogy az előbb elmondott szám, ez a 20-25%, ez természetesen felmérések, nem egy politikus magánvéleménye, ez a közoktatásban résztvevők egészét vizsgálja. Ezen belül az érettségizőkre nincs, én nem ismerek számot, de kérem szépen, legyen a Klebersberg intézetnek igaza, ugyan én azt általában nem fogadom el, de most ne ebbe menjünk bele. Az azt jelenti, hogy 5% az érettségiző közül, tehát 100 érettségiző közül 5 nem tud rendesen fölkészülni. 100 000 közül 5 000. Tehát önnek kétségkívül igaza lehet, őszintén remélem, hogy igaza van, amikor azt mondja, hogy ennél a korosztálynál nagyobb az internet elérhetőség, vagy elérés, mint az átlag, ami persze azt jelenti, hogy más korosztályoknál meg lényegesen magasabb, de nem is ez, vagy kizárólag ez a döntő szempont. Nem csak azokról beszélek, akikhez egyáltalán nem jutott el az internet, hanem ahhoz a többség, arról a többségről is, akihez eljutott az internet, és én azt vitatom, hogy a személyes találkozáson alapuló, nevezzük normál vagy hagyományos oktatásnak a hatásfoka, az biztos, hogy magasabb, mint az online, az internetes oktatás hatásfoka. Már csak a saját emlékeinkből is gondoljunk vissza, egészen más élő közegbe visszakérdezni a tanárnak. Rákérdezni egy olyan problémára, amit éppen nem ért. Mi van akkor, hogyha egy szakmáját jól ismerő pedagógus egy gyermeknek, egy diáknak a szeme pillantásából tudja, hogy ő ezt nem érti? Ezt kérem szépen, higgyék el, ez maga a szakma. Ez maga az oktatásnak az a része, amire én azt mondom, hogy kimondottan bensőséges, már-már nyugodtan használom a szót intim. Itt most nem kárhoztatok senkit, egyszerűen tényként akarom leszögezni, hogy az online oktatás legalábbis abban a formájában, ahogy ez Magyarországon az elmúlt több mint egy évben a közoktatásban megvalósulni kényszerült és tudott, nem éri el azt a hatásfokot, mint a normál oktatás hatásfoka magyarán, azok, akik az utolsó 3,5 évben már az érettségire készülve tanultak és kényszerültek így tanulni, nem hagyományos módon tudtak fölkészülni, ezért a számonkérés sem lehet hagyományos.
De akkor mi lehet a megoldás? Mert ugye voltak már tavaly tavasszal is voltak olyan felvetések vagy kezdeményezések, hogy legyen akár egy jegymegajánlás a hagyományos klasszikus érettségi vizsga helyett. Sőt, tehát elindult egy aláírásgyűjtés és petíció is, amit már több mint 20 000 írtak alá, hogy az idén ne is tartsák meg az érettségi vizsgákat. Hogyan látják, mi lehetne a kézenfekvő megoldás?
Ismerem mind a két fölvetést, de itt egy kicsit távolabbra kell nézni. Azok a fiatalok, akik érettségiznek, döntő és meghatározó többségében tovább mennek a felsőoktatásba. Ma már önmagában egy érettségi vizsgával nem sokat lehet keresni. Mindenki tudja, hogy igazából nem az a cél, hogy érettségim legyen, hanem az egy eszköz, egy ugródeszka ahhoz, hogy utána a felsőoktatásba tanuljak. aztán majd munkavállaló lesz. És én nagyon erőteljesen tartanék attól, hogy majd néhány év múlva, ha azoknak a szavára hallgattak volna a döntéshozók, akik azt mondták, hogy idén ne legyen érettségi, azok munkavállalóként ezt nagyon megkeserülnék. Tehát itt egy kicsit hosszabb távra kell gondolkodni. De nem arról beszélek, hogy mi az, amit nem javaslok, hanem ha megengedi, inkább az, hogy mi az, amit javaslok, mert egyre inkább az ellenzéknek nem csak a kormány tevékenységével kapcsolatos kritikát kell megejtenie, ez az mindenkori ellenzéknek egy lényeges szerepe, de választások előtt meg az én mentalitásomat hangsúlyozva mindig is arra gondoltam, hogy a saját véleményt, a saját javaslatot is meg kell tenni. Tehát a kiinduló pont még egyszer, ha a felkészülés nem tudott teljes és normális lenni, se körülményeit tekintve, se hatásfokát, akkor nem lehet hagyományos a számonkérés se, mert az szakmailag hibás. Én azt javaslom, hogy ha már a tavalyi kényszerhelyzetben az a döntés született, hogy csak írásbeli legyen, akkor az az évfolyam, amelyik még ugyanattól a járványtól sújtott tanévet, tanéveket kellett, hogy átéljen, ugyanazt a metódusú vizsgát tegye le, tehát csak írásbeli, és aztán őszintén reméljük, hogy jövőre 2022-ben, meg onnantól kezdődően elfelejthetjük ezt az egészet, és akkor minden tekintetben normál rendben mehet a felkészülés meg a vizsga. De szakmailag igen erőteljesen vitatom. Nagyon kifogásolom, hogyha bizonyítottam, nem lehetett teljes és megfelelő körül a felkészülés, akkor a hagyományos felkészülés, a hagyományos vizsga követi ezt, tehát a kormány döntését, hogy elismeri, mert hát mit tud más tenni, tény, 3,5 éven keresztül nem volt teljes és normális a felkészülés, ehhez képest egy normál érettségi vizsgát akar, szerintem ez nincs rendben, csak írásbeli.
És az nem lehet, hogy egy kizárólag írásbelivel végigvitt érettségi vizsga azért mégiscsak olyan fele más, vagy mondjuk azt nem tudok rá jobb szót, hogy nem teljes értékű vizsga, még hogyha különösen, hogyha visszautalunk arra, hogy ez egyúttal a felsőoktatásba való belépést is jelenti. Ráadásul ugye szóbeli vizsgákat tartottak az érettségi őszi szakaszában is, illetve most zajlanak éppen a középiskolai felvételik, ahol már megvoltak az írásbelik, és most jönnek majd a szóbeli, tehát ezeket is megtartják, természetesen fokozott biztonsági intézkedések mellett.
Igen. Önnek igaza lehetne abban az esetben, hogyha ugyanolyan tömeget, ugyanolyan sok diákot érintett volna mind a két esemény, mint amiről ön beszél. Azért kérem, az őszi érettségi vizsgákon a létszám nem tudja megközelíteni a hagyományos értelembe vett május-június.
Akkor 80 ezeren érettségiztek tavaly tavasszal, most 80. Össze 30 ezeren.
Így van, hát magyarul 2,5-szer többen, és most is durván 85 ezret várunk. Azért mondom, hogy ha ugyanolyan oknál fogva nem volt teljes a felkészülés tavaly, mint idén, csak éppenséggel a tavalyi érettségizőket egy fél év ideje sújtotta, a mostani érettségizőket meg 3, akkor különösképpen alkalmasnak tartom összehasonlításra a tavalyi tavaszi érettségi vizsgát, és mivel ezt mindenki elismerte, hogy nem valamiféle felkészülésbeli, nem valamiféle belső probléma okozta, hanem maga a járvány, ezt a felsőoktatás is és a munkaadók is tudomásul vették. Tehát itt éppen azért kellene a kormánynak értenie a szakmai véleményeket, vagy szakpolitikai véleményeket, mert senki nem állítja, hogy a magyar kormány okozta azt a helyzetet, amiben a magyar diákok tanulni kényszerűek voltak. Tehát itt nem egy klasszikus értelembe vett politikai adokkapokról van szó. Én a diákok fejéből és a diákok helyzetéből indulok ki, és nem a politika szerepéből indulok ki. A diákok már pedig teljes értékű felkészülésben nem tudtak részesülni. És hogyha ezt a kormány elismeri, akkor a számunkérés sem lehet a hagyományos, normális.
Még csak egy közbevetés az érettségére való felkészülés tekintetében. Ugye a köznevelésért felelős államtitkár már korábban is, illetve a mai tájékoztatón is elmondta azt, hogy hát tulajdonképpen sem a pedagógusok, sem a tanulók nincsenek kitiltva az iskola épületéből, tehát kis csoportos foglalkozások, konzultációk megtarthatók, akár közismereti tárgyakból érettségire történő felkészítést is lehet tartani az iskolákban. Egyébként igen, néhány nappal ezelőtt itt az Inforádióban Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki maga is iskola igazgató, gyakorló iskola igazgató, Győrben a Rívai Gimnáziumot igazgatja, és ő mondta, hogy már el is kezdődtek a hasonló kis csoportos konzultációk, pontosan az érettségére való felkészítést segítendő. Ez nem lehet például egy jó megoldás, hogy nem segítheti az érettségére való felkészülést? Hogyan látja?
Igaz, igaz, de hát ez tűzoltás. Tehát először is kötelezővé és általánossá tenni nem lehet. Ez egy lehetőség, én egyébként egyetértek azzal, hogy ez a lehetőség él, csak az érettségi meg adott esetben nem lehetőség, hanem hogyha le akarod zárni a tanulmányokat, akkor kötelesség. Tehát, hogyha azon megnézzük, hogy az érettségizők közül hányan választják ezt a felkészülési módot, de még hogyha a döntő többség választaná is, kérem, senki ne gondolja komolyan, hogy most február közepétől április végéig be lehet azt pótolni, amit 3,5 éven keresztül a járvány miatt kihagytak. Kétség kívül, még egyszer mondom, tűzoltásra, és itt most nem pejoratíve használom, hát egy szükséghelyzet van, több, mint a semmi, de egy, az ugye nem lehet kötelező, az érettségén meg kötelező. Másrészt a kormány azt nem tudta vállalni, hogy a pedagógusokat, illetve az érettségiző diákokat az érettségiig, egészen pontosan 3 héttel az érettségi eltig mind a két oltási körrel beoltja. Márpedig, hogyha ez nincsen, akkor nyilván teljes immunitás nincs, kötelezővé tenni ezt nem lehet. Maradjunk annyiba, hogy maga az elképzelés az nem rossz, de ez tényleges, valós szakmai megoldást a felkészülés hiányára nem tud eredményezni.
Annyit emlegettük a beszélgetés során az online oktatást és a digitális munkarendet, immár egy kicsit elvonatkoztatva az érettségi vizsgáktól. Érdekelne, hogy oktatáspolitikusként hogyan látja ennek az elmúlt egy esztendőnek a mérlegét? Hát nyilván kényszerhelyzet szülte ezt az egészet, ahogy már többször utaltunk is arra. Egyfelől ugye nincs iskolai közösség, igazándiból hiányzik a pedagógus személye, a személyisége, az a közvetlen tudás átadása a tanórákon. Másfelől viszont azért, és ez talán pozitívum lehet, hogy élesedtek digitális tananyagok, különböző platformok, tartalmak, és talán azt is hozzátehetjük, hogy másfajta kompetenciák kerültek előtérbe. Tehát sokkal nagyobb hangsúly került a tanulók, a diákok önállóságára, projektmunkákra, önálló munkákra. Ha visszatekintünk, akkor mi lehet a mérlege ennek az egy esztendőnek?
Elsőként is hadd kezdjem azzal, amit nem a hagyományos értelembe vett oktatásnak nevezünk, hanem még egyszer szeretnék visszatérni a dolog emberi vonatkozására. Ön is felemlítette ezt a kérdése egy részében. Nem lehet pótolni azt, hogy az osztály nincs együtt. Nem lehet pótolni azt, hogy a tanár és a diákok, az osztály nem találkozik. Én nagyon sok pedagógussal beszéltem, és kérem, nézzék meg, az internet tele van hiányoztok szöveggel. A pedagógus azért választotta ezt a pályát döntő többségébe, hogy nála fiatalabb, tudásvágyó, nyitott, a gondolatuk, a jellemüket formáló fiatalokkal foglalkozzon. Ehhez kell az, hogy tőlem 0,5 méterre, 4 méterre, 7 méterre élőbe legyen. Hogy lássam, hogy hogy fordítja a fejét, hogy lássam, hogy hogyan szocializálódnak, hogyan közlekednek egymással, hogyan tanulják meg azt, hogy egymással, közösséggel és egyénnel kapcsolatba kell kerülni. Nagyon-nagyon nem szeretném ennek a jelentőségét csökkenteni. Az oktatásnak nem egyszerűen abban áll a jelentősége, hogy a történelemkönyv 6. leckéjének utolsó másfél oldalát jól megtanítsuk. Itt sokkal-sokkal többről van szó, és ez már egy tapasztalat, amire ön most rákérdezett, ez kétség kívül egy bő éve nincs. Még valamit hadd mondjak el ide. Azért mindannyian voltunk tizenévesek. Hát őrület, hogy ezek a fiatalok nem tudnak este most találkozni. Hogy hétvégén nem mehetnek el egy jót beszélgetni. Hogy igazából valójában nem járhatnak össze. Igen, kimondom, nem bulizhatnak. Hát hozzá tartozik egy 17-18-19 éves emberhez. A nagy beszélgetések és sok minden más. Nagyon sok kollégámtól hallom, hogy másfajta módon fáradtak, mint egy hagyományosan az érettségére készülő társaság. Idegesebbek. Önmagába valljuk meg, hogy az érettség önmagába is egy borzasztó stressz. Hát, hogyha belegondolok, hogy én nekem milyen volt az az éjszakám, amikor arra gondoltam, hogy másnap délelőtt matek érettségi, hát köszönöm szépen. És akkor most spékeljük még meg ezzel az átkozott vírussal. És tudja, hogy még mit hallok? Hogy agresszívebbek. A depresszió és az agresszió sokkal jobban jelentkezik, és ez érthető. Ezért kérem, engedje meg, hogy a kérdésére tartalmilag ezzel az első blokkal válaszolja. Mert nem szeretném, hogyha csak a hány kiló, hány méter, hány forintféle válasz maradna meg a tisztelt hallgatókban. És akkor a másik fele. Az ország és az oktatás ügy messze nem volt fölkészülve a digitális oktatásra ahhoz képest, hogy mennyi pénz állt rendelkezésre. Nagyon szeretném, ha senki nem értene félre. Nem a járványra nem volt fölkészülve, mert arra senki nem lehetett fölkészülve. Én most nem erről beszélek. Arról beszélek, hogy évek óta irtózatos mennyiségű hazai, de főleg európai uniós pénz volt a legkülönbözőbb nevű projektekben a digitális oktatás felkészítésére, tananyagra, mert a digitális oktatás egyébként nem az, hogy ugyanazt a leckét ugyanúgy, mintha élőbe találkoznék a diákokkal, most akkor egy monitorba belemondom. Mert hogy metodikailag éppen a lényege, hogy másként kell ezt működtetni. Az éles helyzetben a pedagógus társadalom volt az, aki az oktatás ügyet fönntartottam a Magyarországon a tavalyi tavasszal. Amikor péntekről hétfőre döntő többségében egyébként jól átállt. Olyan internet alapú közösségek jöttek létre, akik igazi szakmai módszertani javaslatokat, ötletek tucatjait adták át a másiknak, és nagyon sok volt az olyan pedagógus, aki fogadta az új ötleteket, és próbálta a saját környezetében megvalósítani. Csak kérem, ez igazából nem a pedagógus dolga. Ha valamiért kell oktatás irányítást csinálni egy országba, akkor ez az állam feladata. Tehát még egyszer, a Covid-ra nem lehetett fölkészülni, de az online oktatásra rendelkezésre álló források felhasználását szakmai értelemben én kimondottan gyengének tartom, ezért valóban nem lehetett produkálni még azt az elvárt hatásfokot sem, ami egyébként egy nem hagyományos oktatásban elvárható lett volna. Le a kalapot mindenki előtt, aki ezt egyébként idegileg meg szakmailag bírta a pedagógusok és a szülők előtt, mert hogyha egy mondattal még elmondhatjuk, a szülőkre is elképesztő és nem várt terhet rótt ez. Lelkileg is. Millió történetet hallunk mindannyian, amikor főként tavaly, amikor az általános iskolákban sem volt hónapokig oktatás, és a 11 éves kisfiú vagy kislány megkérdezte az apukát arról a bizonyos kémia képletről, és nem tudott válaszolni, akkor ez a 9. nem tudok válaszolni helyzetbe milyen feszültséget hozott a családba. Ha egyszer, és őszintén reméljük mi hamarabb, vége van ennek, akkor nem csak az oktatás hatásfokát, hanem a nevelés, lelki, pszichikai és a családba bekövetkezett lelki, pszichikai dolgokból is nagyon fontos következtetéseket kell levonni.
Érettségiről, digitális munkarendről, online oktatásról beszélgettünk. De hát éppen az jutott eszembe, hogy a szeptemberben kezdődött 2020-21-es tanév, tehát a mostani tanév, a digitális munkarend mellett más típusú változásokat is hozott, hiszen felmenő rendszerben elindult a módosított nemzeti alaptanterv szerinti oktatás. Ez a mostani tanévben az 5. illetve a 9. évfolyamokat érinti, vagy érintette. Az MSZP még a tanév kezdete előtt valamikor nyár elején kidolgozott egy 5 pontos oktatási javaslat csomagot. Mi lett ennek a sorsa? Ugye akkor a fő elem az volt, hogy szerették volna, vagy kérték, akkor a nemzeti alaptanterv, a módosított nemzeti alaptanternek a visszavonását, de hát több pontot megfogalmaztak még ezzel kapcsolatosan oktatási javaslatként. Mi ennek a sorsa?
Így van. Először is köszönöm, és fontos, hogy arra emlékezzünk, hogy akkor is, tehát ez még lényegesen a járvány kitörése előtti időszak, mi nem csak kritizáltunk, hanem saját alternatív megoldást, javaslatokat tettünk le. Ezek a pontok és a javaslat egésze nem egyszerűen arról beszél csak, hogy mit nem akarunk, hanem hogy hogyan gondoljuk. A nemzeti alaptantervet még a COVID kitörése előtt, már hogy a járvány kitörése előtt is nagyon erőteljesen kritizáltam és kritizáltuk. Egy olyan szemléletű alaptantervnek tekintettem és tekintjük, amelybe egy kicsit csökken a kötelező tanórák száma, valamelyest nő a tananyag, ez az egészet még sűrűbbé, nehezebben emészthetővé teszi.
Hát ugye, ha én jól emlékszem, éppen a tananyag csökkentés volt a vezérelv, ugye amikor elkezdődött egyáltalán a gondolkodás egy új NAT szükségességéről, még emlékszem, Hoffmann Rózsa fogalmazta ezt meg, hogy mindenképpen csökkenteni kell radikálisan a tananyag mennyiségét.
Hát, hogyha már az előzményekről beszélünk, talán érdemes a közvetlen előzményre utalni ismét, hiszen másfél éven keresztül egy nemzetközileg is elismert akadémikus asszony Csépe Valéria vezetésével egy komoly munkacsoport dolgozott, amelyik letett egy nemzeti alaptanterv javaslatot, amelyet egyes részeiben vitattunk, de a megközelítése az, amiről most ön a kérdésében is beszélt, hogy a probléma megoldó képesség az nőjön, és ne a lexikális ismeretanyaga a tananyagba. Ez tartalmazta, ezért egy kimondottan vitaképes, szakmailag korrekt anyagnak tekintettem. Ezt úgy dobták ki az ablakon, hogy nem maradt belőle semmi. És aztán jött egy teljesen új metódus, amelyik, még egyszer mondom, azt eredményezte, hogy maga a tananyag még sűrűbbé vált, még több mindent kell befogadni. Én azt gondolom, hogy egyébként taníthatatlan, de legalábbis nem okozza azt a fajta megoldást, amit a 21. század 20-as éveiben már kellene nyújtani. Mondok egy konkrét példát, kérem, bocsássa meg, hogy személyes. Én, hogyha egy kicsit összeszedem magam, Magyarország összes Habsburg uralkodóját föl tudom sorolni önnek sorrendbe évszáma. De meg kell mondjam, hogy még soha senki nem állított meg a Pesterzsébeti Tátra tér környékén, hogy kedves Hiller úr, megmondaná, hogy harmadik Ferdinánd mikor uralkodott? Mert egyszerűen nem tudok tovább menni a kíváncsiságtól. Azt akarom mondani, hogy ha ez a probléma bármikor egy mai diákkal szembe jön, azt hozza az élet, és most ne a konkrétumba kapaszkodjunk bele, hogy ő neki tudni kell, hogy harmadik Ferdinánd egyébként mikortól volt magyar király, félreértések, elkülönülése véget 1625. szeptemberétől, akkor az interneten megnézi, ha tudja használni az internetet.
Magyarul... Mert itt ugye tulajdonképpen két oktatási irányzat, vagy két iskola hosszú évtizedek óta tartó polémiájáról van szó. Ugye vannak, akik a lexikális tudás hagyományos módon történő erősítése mellett érvelnek, és vannak, akik sokkal inkább egy kompetencia alapú tudást szeretnének átadni.
Teljesen korrekt, amit mond. Én azt gondolom, hogy a kompetenciákat, tehát az alapkészségeket, hogy mindenki számára, minden hallgató számára világos legyen, ezeket kell nagyon erősen elsajátítatni. Alapkompetenciának szoktuk nevezni az írás, az olvasás, a számolás, a szövegértés, és ma már a digitális alapkészségek elsajátítását. Ez olyan, mint egy háznak az alapja. Akkor lehet építeni első meg második emeletet, hogyha ez az alap biztos. És nem azt kell egyébként megtanítani, hogy fejből fújja a petúnia növény felépítését, mert inkább az kell, hogyha ez a probléma vele szembe jön, akkor tudjon hová nyúlni, és ezt megválaszolni. Kétségkívül nem lehet abszolutizálni a dolgot. Kérem, erre is hadd mondjak egy konkrét példát, hogy mindenki értse. Arany János a Velszi Bárdok című versét nem azért kell ismernie egy magyar diáknak, hogy egyébként hajnali 3:43-kor a második verszak harmadik sorát föl tudja mondani, hanem azért, mert az identitást ad. Az sokkal többet jelent, mint néhány egymás alá írt magyar mondat. E tekintetben tehát, miközben én igenis a kompetencia alapú oktatásnak vagyok elkötelezett híve, ezt nem abszolutizálom, csak éppenséggel az a nemzeti alaptanterv, amelyik most bevezetésre került, ez olyan mértékben elfogult, olyan mértékben egyoldalú, és olyan mértékben a modern kihívásokkal nem törődöm, hogy még Covid előtt is alkalmatlan lett volna arra, hogy megfelelő és színvonalas képzést nyújtson a magyar fiataloknak. Na most ehhez képest beütött ez az átkozott vírus, azért valljuk meg, abban azért van valami szörnyűség, és merevség, és a helyzet valóságos tartalmának föl nem mérése, hogy már egy eleve vitatott nemzeti alaptantervet mégis akkor vezetnek be, amikor egyébként tombol a világjárvány. Amikor az oktatás, az előbb megbeszéltük, semmiképpen sem tud olyan hatásfokú lenni. Erre még egy új tanárnak és diáknak új nemzeti alaptanterv. Tehát ezt én kimondottan elhibázott iránynak, kimondottan rossz és szakmailag felelőtlen döntésnek tartom.
Beszéljünk még kicsit részletesebben a felsőoktatásról is, hiszen egy nagyszabású modellváltás zajlik jelenleg. Állami fenntartásból alapítványi működési modellbe került jó néhány nagymúltú egyetem felsőoktatási intézmény, kezdve a Corvinus Egyetemmel, legutóbb pedig ugye a debreceni, a szegedi, a Pécsi Tudományegyetem, illetve hát a Színművészeti Egyetem, de hát az szinte egy külön történet. Igen. Hogyan értékeli az MSZP ezt az átalakulási folyamatot?
Amikor az első úgynevezett modellváltást megcsinálták, ez a Corvinus Egyetemen történt, ahogy a Corvinus esetében, ahogy is ön elmondta, akkor azt mondták, hogy ez az átalakítás, gyakorlati átalakítás adja majd a kellő tapasztalatot, hogy tudnivik, a magyar felsőoktatás többi vagy számos más intézményére alkalmazható-e, igen vagy nem, és hogyha igen, akkor hogyan. Nincs olyan komolyan vehető szakmai hozzáállás, amelyik nem mondaná, hogy legalább 3 tanévnek el kell telnie ahhoz, hogy bármiféle nagy horderejű modellről meg tudjuk mondani, hogy mi a tapasztalatok, hogy egy átfogó tapasztalat legyen. Na most itt 1,5 év telt el. Tehát semmilyen olyan tapasztalattal nem rendelkezünk, olyan átfogó tapasztalattal, amely a magyar felsőoktatás meghatározó intézményeire ez alkalmazható lenne.
De maga az alapítványi modell azért nem ördögtől való, hiszen nemzetközi példák mutatják, hogy ez működik jól a világban számos helyen.
Mint ahogy nemzetközi példák azt is mutatják, hogy az állami fenntartású intézmény is tud működni számos helyen jól. Nem azon múlik az intézmény színvonala, hogy alapítványi vagy állami fenntartású. A Heidelbergi Egyetem a világ egyik, de Európa biztos egyik leghíresebb egyeteme, több mint 700 éves. Baden-Württemberg állam, vagy ha tetszik, tartomány tulajdona. Állami fenntartású. Soha, hát próbálja meg azt elmondani, hogy az legyen alapítvány. Hát kikergetik a tartományból. Miközben senki nem vitatja, hogy egy kitűnő színvonalú egyetem. A Georgetown University Washingtonban, az amerikai külügy diplomáciai képzés fellegvára hagyományosan alapítványi, kitűnő színvonalú, senki nem gondolja, hogy államosítani kell. Egyszerűen azt mondom, hogy ezzel nem lehet megválaszolni a színvonal kérdését. Van jó színvonalú állami, és van jó színvonalú alapítványi egyetem, és van gyenge színvonalú állami, és gyenge színvonalú alapítványi. Arra tehát hivatkozni, hogy azáltal önmagába, hogy alapítványi fenntartóvá tesszük a felsőoktatási intézményt, ez színvonal emelést fog hozni, ez egész egyszerűen nem igaz.
Az alapítványi modell egyébként nem teszi azért, vagy nem nyit nagyobb lehetőséget a versenyképes modell irányába. Ja, hadd idézzem Stumpf Istvánt, akit ugye most a közelmúltban megbíztak azzal, hogy kormánybiztosként koordinálja a felsőoktatási modellváltást, és ő azt mondta, hogy a magyar egyetemek teljesítménye egy-két kivételtől eltekintve jókora távolságra van most a világ élvonalától. A gyenge versenyképesség miatt lehet mindez, és ezért szerepelünk viszonylag rossz helyeken a különböző nemzetközi rangsorokban vagy ranglistákban, és a versenyképes struktúra kialakításához közelebb kell vinni ezt a szférát az üzleti világhoz vagy a piachoz, és ezt segítheti ez az alapítványi modell. Hogyan látja ezt?
Éles kritikája ez a 2011. decemberben elfogadott úgynevezett nemzeti felsőoktatási törvénynek. Hát az elmúlt 10 évben az igen tisztelt kormány mit csinált? Mert hogy a magyar felsőoktatás színvonala ma a 2010-es kormányváltáshoz képest, ha nagyon jó szándékú vagyok, akkor hasonló, valójában meg gyengébb. Elfogadtak 2011-ben egy teljesen új törvényt, eltöröltek szinte mindent, amit 94 és 2010 között egymást követő baloldali és jobboldali kormányok, többek között Orbán Viktor első kormánya is hozott, és ezt az egészet egy másfajta modellre fektették. A 2011-es felsőoktatási törvény alapjaiban egy más bázisról indul, mint már megközelítésében is, mint a korábbiak. Aztán most eltelt 10 év, és halljuk a miniszterelnöki megbízott úrtól ezt a kritikát, ami egyébként így van. Hát akkor az elmúlt 10 évben mit tetszettek tenni? És akkor most a választás előtt 1 évvel, egy olyan tanév kezdetén, ami már belenyúlik a választásba, hiszen a 2021-22-es tanév második féléve magába foglalja a választási kampányt és a magyarországi választások időpontját. Most jönnek rá arra, hogy versenyképességben nem megfelelő a magyar felsőoktatás? Hát ki csinálta a 2011-es törvényt?
De ha azt mondom, hogy versenyképes és jó egyetem, ennek mik az ismérvei, vagy mi a kritériumai? Ön is egyetemi ember, komoly egyetemi oktatói múlttal. Mik lehetnek ezek az ismérvek? Mert azért egy egyetem rangja az nem mérhető talán olyan exakt módon, mint a bankszektor teljesítménye, az autóipar teljesítménye, egy informatikai teljesítmény, hiszen itt különböző ranglisták vannak, amik lehetnek sokak által megkérdőjelezhetők. Tehát mi a szempontrendszer? Mitől jó egy egyetem? Mitől versenyképes egy egyetem?
Én azt javaslom, hogy ezeket a ranglistákat nyugodtan hagyjuk is ki. Mindig lehet majd az egyikre hivatkozni. Én is föl tudok sorolni, vagy 5-öt. Ne ez legyen a viszonyítási alap. Viszonyítási alap azonban van, hogy egy adott egyetem diplomáját a munkaerőpiac milyen gyorsan és milyen hatékonyan fogadja el. Hogyha én elmegyek a diplomámmal a kezembe egy munkaadóhoz, munkavállalóként, akkor azt mondja-e, hogy ezzel a diplomával a kezedbe, meg azzal a minősítéssel, ami ebbe benne vagy, szívesen veszlek föl és fogadlak. Ez a legfontosabb mérce. És ilyen vizsgálatok azért vannak, hogy tudnilik a végzettek hány százaléka tud elhelyezkedni a szakmájában, a végzését követő 1 éven belül. És valóban nagyon nagy a szórás. Azokkal én nagyon erősen vitába állok, akik azt mondják, hát pedig a kormány legjava ezt mondja egy évtizede, hogy nem a diplomás képzésé a jövő, hanem a magyar fiatalokat a szakmunkás képzés irányába kell terelni. Ezt hallottuk éveken keresztül. Most azt hallom, hogy az egyetemeké a jövő, és egy Európai Uniós forrásokból 1500 milliárd forintnyit az egyetemeknek kell adni. Nagyon örülök, hogy végre rájöttek, csak akkor a kormányzásuk 11. évébe, hát jó reggelt kívánok, hogy fölébredtek. Idáig miért az ellenkezőjét mondták? És ez nem az ellenzék, vagy az én véleményem, ők maguk fogalmazták meg, hogy ne a diplomás képzés legyen a fő irány Magyarországon. Csökkent is a diplomások száma jelentősen. A kérdésére tehát még egyszer. Nyilván olyan exakt módon, mint ahogy a bankszektorban, vagy egy tőzsdén, hogy mennyit ér 9 órakor a részvényem, és mennyit ér 2-kor. Ezt ugye fillérre, forintra meg tudom mondani. Így nem, de a teljesítménynek, a diploma értékének elég világos mérő számai és mérő folyamatai vannak. Ezért én az eredendő kérdésre visszatérve, a Corvinus tapasztalat, a Corvinus átalakításának nincsen olyan átfogó tapasztalat együttese, ami azt mondaná, hogy a vidéki 3 nagy tudományegyetemünk, most csak erről a 3-ról beszéljünk, ez alkalmazható, mert az a színvonal emelkedést hozza, vagy a versenyképességet javítja. Ezek szép mondatok, semmilyen tapasztalati alapja nincsen, viszont egy évtized felsőoktatás politikájának kritikája.
De az egyetemeken a szenátus egyetértette a modellváltással, nagy többséggel szavazta meg a szenátus. Pécsen 2/3 többséget kapott az átalakítás.
Igen, hát nagyszerű. Én meg azt mondom önnek, hogy itt van a kezembe egy néhány órával ezelőtt közzétett reprezentatív felmérés Szegedről. Ebben a közvéleménykutató, még egyszer mondom, reprezentatív közvéleménykutatásának az az eredménye, hogy a szegediek 63,2%-a utasítja el a Szegedi Egyetem átalakítását. Kérem, mivel precíz akarok lenni, erre egy percet szánjak. A kérdés így hangzik. Egyetért ön azzal, hogy a Szegedi Tudományegyetem egy alapítvány tulajdonába kerüljön, amelynek vezetőit a kormány nevezi ki élethosszig tartó időre. 63,2% mondja, hogy nem. 8,3%, tehát kevesebb, mint 10, mondja, hogy teljesen egyetért. 11,9% azt mondja, hogy inkább egyetért, a többi nem tud erre választ adni. 63%-nál több az a szegedi polgár, aki azt mondja, hogy nem. És ebben a mondatban van még valami. Itt az állami, a közös tulajdonunkból 100 milliárdnyi vagyon kerül ki alapítványi tulajdonba. Épületek, laboratóriumok, háttérintézmények, minden. Úgy megy ki a közös vagyonunkból a Szegedi Egyetem Dugonics téri épülete, a Debreceni Egyetem legendás főépülete, a Pécsi Tudományegyetem történelmi belvárosban levő épületei, hogy egyébként az a kuratórium, amelyik dönt nem csak oktatásról, hanem tulajdonosról, a törvény szerint csak ő önmagáról hozhat döntést. Tehát a kuratórium összetételéről is maga a kuratórium dönt. Én kérem szépen, évtizedeken keresztül a feudalizmust kutattam és oktattam az egyetemen. Ennél szebb feudális példát nem tudnék önnek mondani a 16. századból, ott már valamivel fejlettebb volt a döntéshozatali mechanizmus. Hogy előre előírják, hogy saját testületi összetételünkről is csak mi magunk dönthetünk, senki más, ez kétségkívül nem a versenyképesség szerkesztője.
Oktatási kérdésekről beszélgettünk, és itt a szélesebb ívű ellenzéki összefogás a Jobbiktól az MSZP-ig a DK-ig ívelően. Oktatási kérdésekben, akár egy majdani választási programot tekintve, annak az oktatási fejezetét tekintve, adott lehet a közös álláspont, vagy a közös nevező? Viszonylag könnyen megteremthető egy kompromisszum?
Annyit tudok mondani itt most a tisztelt szerkesztőnek és hallgatóknak, hogy én már olvastam a közös oktatási programot, értelemszerűen véleményeztem, ezért azt mondhatom, hogy a egymással szövetségben álló pártok oktatás ügyben nem vagy nüansznyi eltérésekkel rendelkeznek, a választási program oktatási része erősíti az együttműködés, sem mint ellentéteket hoz. A kérdésére tehát a válaszom egyáltalán igen.
Akkor zárjuk is a beszélgetést, néhány percünk marad még. Ezek a kérdések talán inkább az MSZP választmányi elnökéhez szólnának, de akkor maradjunk még itt a politika térfelén. hiszen kezdődik is majd rövidesen a parlamenti ülésszak. Az MSZP-nél például egy országos lista már formálódik? Van erről való gondolkodás?
Nem. Jelen pillanatban a hétvégén tartunk választmányi együttműködést, ahol a vagy választási ülést, ahol az együttműködés szervezeti formáiról fogunk dönteni. Ez a közvélemény számára unalmas, egyébként meg nélkülözhetetlen. Arról fogunk dönteni, hogy kikkel és milyen feltétellel, milyen szervezeti modellben megyünk neki a választásnak és az együttműködésnek. A személyi kérdések és a lista ügyét azt én a tavasz második felére, a nyár legelső időszakára teszem, akkor szívesen beszámolok róla.
Ön tervezi egyébként, hogy akár egyénileg elindul?
Kérem, én négyszer nyertem egyénit. Kétszer, amikor mi voltunk kormányon, és kétszer, amikor a Fidesz végül is kétharmadot szerzett. Amikor a pártom elnöke voltam, és a szabályzatunk tiltotta, hogy a párt elnöke egyénibe induljon, én akkor is kértem a pártunk parlamentjét, hogy adjon feloldozást ez alól a tilalom alól, és én egyénibe akarok indulni. Akkor is megnyertem, és így aztán egy társamat behoztam a parlamentbe a listán. Igen, kívánok indulni a egyénivel a parlamenti választáson, 22-ben.
Minden körzetben lesz előválasztás. Ön hogyan képzeli el ezt az előválasztási kampányt?
Én azt fogom mondani, hogy mit tettem, és mit fogok tenni. Pest Erzsébet és Kispest országgyűlési képviselője vagyok, Kispest egy részének. Most is éppen a múlt héten tartottam képviselői fogadórát. Hát azt hagyom azt ebben a módon, ahogy mi is most beszélgetünk, meg telefonon. De jelképesen most nem félreértve és nem képzavarra élve, de ilyenkor annyian vannak virtuálisan is, mint valójában egy fogorvosi rendelőben. Elképesztő élethelyzetek, amiken próbálok segíteni, és persze nagyon sokan politikai véleményt mondanak. Én büszke vagyok, és szeretek Pest Erzsébet meg Kispest képviselője lenni, és ezt kívánom folytatni a jövőben is.
Arról még nagyon korai gondolkodni, amikor mondjuk majd megindul egy intenzívebb ellenzéki egyeztetés, hogy területek, tárcák hogyan alakulnának, kihez kerülnének. Kérdezem ezt azért is, mert ugye oktatásról beszélgettünk, és a napokban ugyanebben a műsorban vendégünk volt a Momentum elnöke, aki például felvázolta azt az elképzelését, hogy ők nagyon szeretnék, vagy tulajdonképpen ragaszkodnának az oktatási tárcához. Tehát erről még nagyon korai előre gondolkodni?
Addig, amíg az ellenzéknek, annak az együttműködésnek, amelyhez én kimondottan nagy reményeket fűzök, mert látom a mélyén a tárgyalások a szakmai és politikai részleteiben, és hogy egyre jobban értik egymást a résztvevők. Miniszterelnök jelölt nélkül kormány struktúráról és tárcákról nem gondolom, hogy beszélni kell. Magyarországon nem a kormánynak van miniszterelnöke, hanem a miniszterelnöknek van kormánya. Következésképpen a miniszterelnök jelölt jogosultsága az, hogy kormánystruktúráról döntsön. Az persze, hogy az egyes pártok megválasztott vezetői erről beszélnek vagy beszélgetnek, helyes dolog, de ez nem lesz több egyelőre beszélgetésnél, mert előválasztáson megválasztjuk a miniszterelnök jelöltünket, és helyes, hogyha ő hirdet egyébként teljes választási programot, kormánystruktúrát, és hogyha gondolja, nevez meg személyeket.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Hiller István, az országgyűlés szocialista alelnöke, az MSZP választmányi elnöke, a pártoktatás politikusa volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.